Az előadáshoz tartozó képanyagot a kerak.hu honlapon a médiatár, dokumentumtár és az egészségfórum almappában lehet megtalálni. A mai alkalommal úgy szeretném egy ilyen vetítendő anyagot bejátszani. Tehát ez a mai témánk, hogy mik is ezek az alapelvek az életnek, az egészségnek az alapelve. Ez mindig úgy szoktuk emlegetni, hogy 8 alapelv, de gyakorlatilag, ha a Bibliát megnézzük, ez több, a Biblia több alapelvet is tartalmaz, de ezek gyakorlatilag a legismertebbek. Majd említem az előadás során, hogy honnan is eredt ez a 8-as szám, milyen szóból, Amerikából, hogyan alakult ez ki. Tehát ahhoz, hogy ezeket az alapelveket kicsit megértsük, átlássuk, ahhoz szükséges egészen a teremtésig visszamenni, hogy átgondoljuk, belegondoljunk abba, hogy kinek is köszönhetjük ezt az univerzumot, a földünket, a saját életünket, miért is vagyunk itt a földön. Tehát ilyeneket is jó, hogyha átgondolunk. Isten te megteremtette a világot, és előkészítette a megfelelő környezetet számunkra. Egy ideális légkört, ideális otthont, egy édenkertet alkotott, és minden tökéletesen jó volt a kezdet kezdetén. És azóta tudjuk, hogy látjuk most, ha a környezetünkben körülnézünk a Földön, a bolygón, a természetet, ugye mennyire más ez, mint az édeni állapot lehetett, mennyire tönkrement, sajnos azt kell mondani, hogy tönkretettük, mindannyiunknak van egy kis része sajnos ebben. Az emberi kizsákmányolás, önzés, nem jó gazdaként bántunk a Földdel, és ide jutott, hogy a kipusztulás szélén vagyunk, az élővilág, növényvilág, állatvilág is, szenved. De Isten még most is menteni szeretne bennünket, és tudjuk a Bibliából, hogy egy új földet fog teremteni, egy új édent fog teremteni azoknak, akik belátják, hogy ez az önzés törvény, az önzés útja, amit Sátán kitalált, hogy az halálhoz vezet, rombolás, és akik szeretnék követni a másik utat, az Isten törvényeit, a szeretet törvényét, a boldogság törvényét, azokkal egy új világot, egy új bolygót fog elindítani Isten. És ma is ezt szeretné még az embernek, amit itt a János evangéliuma János harmadik leveléből, az első fejezet második verséből idézem, hogy szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Tehát ezt nem csak János apostol kívánta a Gaius barátjának, hanem ez az Isten kívánsága is, és mindannyiunk felé, hogy még az ilyen klímaválságban is, ahol élünk, a járványok közepette is, ahol élünk, amennyire csak lehet, legyünk egészségesek. És Isten megteremtette ezt a világunkat, szabályokat, törvényeket alkalmazott mindehhez, és kaptunk az élethez, a saját szervezetünk működtetéséhez, ahhoz, hogy boldogok, egészségesek legyünk, ahhoz kaptunk ehhez egy úgynevezett használati utasítást, vagyis a Bibliát. Ugye ez ahhoz lehetne hasonlítani talán, hogy amikor vásárolunk valami gépet, vagy egy gépkocsit, ahhoz is kapunk használati utasítást. És ha betartjuk ezt, ha megismerjük, hogy hogyan, milyen szabályok, elvek szerint működik mondjuk egy gépkocsi, akkor számíthatunk arra, hogy jól működik, vagy hogy hogyan kell karban tartani, és annak megfelelően megtesszük a magunk részét. akkor nem hagy bennünket valószínűleg cserben az autó az utazás közben. Tehát az élet minden területén átszövik ezek a szabályok, törvények, amire ha figyelünk és engedelmeskedünk, akkor az javunkra válik. És ugyanígy a szervezetünkben is ezek a törvények működnek, Isten beírta ezeket minden izmunkba, idegszálunkba, és ezeket szükséges megismerni, és követni ezeket a, betartani ezeket a szabályokat, és akkor számíthatunk arra, hogy egészségesek leszünk. Isten megígérte, hogy akkor ezzel megajándékoz bennünket. Szeretnék Ellen White-ról röviden megemlékezni. 88 évet élt a Földön, és 1860-as évektől kapta az egészségre vonatkozó üzenetet, és megértette, és továbbadta. Én nagyon termelékeny volt az ő írói munkássága is, rengeteg újságcikket írt, több mint 40 könyvet, közel 50 ezernyi, közel 50 ezer oldalnyi kézirata született. Nagy részét a könyveinek több nyelven lefordították. Tehát nagyon, nagyon gazdag az az irodalom, amit vizsgálhatunk. És ő írta ezt, hogy a tiszta levegő, a napfény, a mértékletesség, a pihenés, mozgás, megfelelő étrend, a víz használata, az isteni erőben való bizalom, ez az igazi orvosság. Tehát ez, amiket itt leírt 1905-ben, vagy hát korábban is már hirdette ezeket, azok a mai orvostudomány által már nagy részünkben igazoltak. Tehát Ellen White az ő korának orvosi ismereteit, orvostudományát nagyban meghaladta ezekkel az ismeretekkel, amiket leírt. És ha belegondolunk, ezek, amit elolvastam, ez az alapelvek, gyakorlatilag ez a 8 alapelv, és ha ezeket megfelelően használjuk, szabályszerűen használjuk, akkor javunkra válik, és ezeknek akkor nincs káros mellékhatása. És még azt is jó figyelembe vennünk, hogy gyakorlatilag ezek szinte ingyen adottak, szinte mindenkinek elérhetőek, és mindenki használhatja ezeket a gyógyításra, a betegségek megelőzésére. Míg lehet, hogy egy-egy gyógyszert, vagy egy-egy készítményt ért sok-sok pénzt kell fizetni, addig ezek gyakorlatilag megfizethetőek, és könnyen hozzájutunk ezekhez. És a gyógyító ereje pedig hatalmas, és az okokat lehet vele megszüntetni, a problémák, a betegségek okait, nem csak a tüneti kezelésre lehet ezeket használni. És még egy gondolatot szeretnék Ellen White-tól idézni. Vannak egyszerű gyógyfüvek, melyeknek használata sok, látszólag komoly nehézséget meg tud oldani. Ha mindenki igyekezne ismeretet szerezni a test szükségletei felől, a betegség ritkaság lenne, nem pedig mindennapos. Egy csipetnyi megelőzés felér egy nagy adag gyógyítással. Tehát ezzel is szeretnék mindenkit bátorítani, ezeknek a gyógyfüveknek a megismerésére, lépésről lépésre, mindig egy kicsivel többet és többet megismerünk, és akkor összeáll egy olyan ismeret, amit aztán használhatunk magunk és mások gyógyítására. Szeretnénk megemlékezni egy kicsit a kezdetekről, hogy hogyan indult ezeknek az alapelveknek a felhasználása a gyógyításban. A Battle Creek-i szanatóriumot Ellen White-ék szervezték meg, és a 19. század végén, látjuk 1898. július elején újjászervezték, és a világ legnagyobb egészségügyi intézménye volt abban a korban, mert 700 körüli volt a betegük száma, és ehhez 1000 alkalmazottjuk volt. Tehát láthatjuk, hogy milyen hatalmas méretű volt az a szanatórium, hogy ilyet abban a korban működtetni. Hát nyilván nagyon jó háttérrel kellett rendelkezni ehhez, hogy mindez eredményes legyen. És ez a szanatórium működött úgy is, mint egy oktatói intézmény. A képen egy belgyógyászati és sebészeti épületét láthatjuk. Láthatjuk azt, hogy milyen sok épület kapcsolódott egymáshoz, micsoda épületkomplexum ez az egész szanatórium. Tehát egy egészségügyi misszionárius főiskola is működött itt, akkor egy élelmiszergyár is, ugye, ami egészséges élelmiszereket készített, és volt táplálkozástudományi iskolája, és kiadott irodalmat és újságokat. Tehát sok-sok feladatot végzett. Milyen jó lenne ennek csak a töredékét is valahol itt hazánkban is gyakorolni. De az Eleki Szanatóriumnak is nagyon örülhetünk, hogy ők is vannak. És azokból az elvekből, amiket gyakoroltak, néhányat kép alapján láthatunk. Az egészséges légzést is tanították, ugye ez is milyen fontos. Aztán voltak főzőköreik, főzést, hogyan lehet egészségesen ételeket elkészíteni. Vízterápiát láthatunk itt, egy kádban valakit, tehát egyszerűbb eszközökkel is sok-sok eredményt el lehetett érni. És ugye a torna, az sokszor nem igényel különösebb eszközöket, az sem, és mégis nagyon nagy hatása van az egészségre. És ebben a piramisban szeretném azt bemutatni, hogy hol is áll a gyógynövényeknek az alkalmazása. A legalsó szinten láthatjuk ezeket az alapelveket. Ez jelenti az egészségünknek az alapját. Ha ezeket átgondoljuk, ezeket gyakoroljuk, és a következő szinten már ott találjuk ezeket a kiegészítő terápiákat, egy manuális kezelés, masszázs például, hidroterápia, és akkor itt vannak a gyógynövények. És gyakorlatilag azt kell tudnunk, hogy ugye a gyógynövények sem csodaszerek, mint ahogy a hidroterápia és más kezelések sem önmagukban. Egy-egy betegségben nagy-nagy segítség lehet, de a betegség okát sokszor nem tudják megszüntetni, ami életmódból kialakuló ok. Nem helyettesítik ezeknek az alapelveknek a gyakorlását, a megfelelő gyakorlását, megfelelő alkalmazását. Tehát ezek a terápiák ezekre alapulnak, ezek kiegészítik. És akkor láthatjuk, hogy utána jön az, hogy időnként szükség lehet valamennyi táplálék kiegészítőre, de ne erre alapozzuk az egészségünket, vitaminokra, kivonatokra, aztán a biológiai anyagok, műtétek is sajnos időnként szükségesek lehetnek. És csak az utolsó helyen, a piramis csúcsában láthatjuk a gyógyszereket. Természetesen, ha van egy életveszély, például egy allergia, valaki megcsíp egy méhecske és allergiás rá, akkor ott egy nagyon gyors beavatkozásra, sokszor egy gyógyszerre van szükség. De nem ilyen gyors beavatkozást igénylő betegségeknél, nem életveszélyes állapotnál mindig szükséges átgondolni, hogy mit tehetünk ezekkel az alapelvekkel, alapelvek felhasználásával a betegség gyógyítása érdekében, illetve a különböző kezelésekkel, hidroterápiai és gyógynövényekkel. És itt látható ez a 8 törvény, 8 alapelv, ami a Weimári Életmód Központban született, egy vendégnek volt az az ötlete, hogy van egy szó, a New Start, aminek az egyes betűi megfelelnek ezeknek az életmód szavainak, szóknak. Tehát a nutrition, a táplálkozás, exercise, testmozgást, a water, víz, sunshine, napsugár, temperance, önuralom, vagy mértékletesség, air, levegő, rest, pihenés, és a bizalom az Istenben, vagy lelki egyensúly. És innen, ebből a mozaik szóból származik ez az új kezdet program. És én is ebbe a sorrendbe szeretnék majd csak röviden beszélni ezekről az alapelvekről. A néhány képet a Weimári Intézetről betettem ebbe a sorozatba, hogy lássuk, hogy honnan is indult ki. 1977-ben szervezték meg a Bartlókiki Szanatórium és Főiskola mintájára. Ez egy oktatási és egészséges életre nevelő központ, és ez a Weimár Intézet, ami ma is, azóta is folyamatosan működik. A jelenlegi orvos vezetője dr. Neil Needley. Lehet, hogy az ő neve, illetve remélhetőleg az ő neve azért ismerősen cseng sokunk számára, hiszen tőle származoknak néhány egészséges életmód tartalmú könyvünk, a döntő bizonyíték, a kivezető út a depresszióból, vagy a gondolkodás elvesztett művészete. És ne felejtsük el azt sem, hogy egy testvérünk, Zoll Lejtner Károly, illetve az ő fia fordította többségükben ezeket, tehát neki köszönhetjük, hogy magyar nyelven is olvashatjuk ezeket a hiánypótló könyveket, és bátorítani is szeretnék mindenkit, hogy aki nem ismeri, az olvassa, mert nagyon-nagyon sok hasznos információt kaphatunk. És néhány képben szeretném bemutatni, hogy ebben az intézetben milyen eredményeket értek el a betegeknél ezekkel az életmód terápiákkal. Például a koleszterin szint, tehát sikerült vele csökkenteni. Aztán a vérnyomást, magas vérnyomást levinni, lejjebb vinni. A betegek 50%-ánál a magas vérnyomás normalizálódott, 76%-a pedig abba hagyta a gyógyszeres kezelést. Tehát micsoda nagy dolog ez, ugye, hogy mennyi gyógyszert ki lehet váltani ezzel az életmód kezeléssel, életmód terápiával. Aztán a szív, anginás fájdalmát, szorító mellkasi fájdalmát is lehetett csökkenteni. Betegek 53%-a tünetmentessé vált, és további 26%-uk állapota harmadik hétre javult. Aztán cukorbetegségben is. Kettes típusú cukorbetegek 1/3-ánál a cukorszint normalizálódott gyógyszerek vagy inzulin nélkül, és az inzulin adagok mennyiségét felére csökkenthették. Tehát ezek is olyan nagy dolgok. Aztán reumatikus ízületi gyulladásban javulást tapasztaltak. Degeneratív porckorong problémáknál, allergiás panaszokban, a túlsúlyt sikerült levinni több hét alatt, és ez, akik tudták ezt folytatni, ott azoknál tartós maradt ez a súlycsökkenés. Ugye azt tudjuk, hogy a túlsúly és micsoda nagy kockázati tényezője a betegségeknek. Most itt járvány kapcsán is sokat hallunk erről, hogy a magas vérnyomás, tehát a szív- és érrendszeri betegség, a túlsúly, a cukorbetegség, ezek mind-mind elősegítik azt, hogy ha valaki elkapja a COVID-ot, akkor súlyosabb lesz a betegség lefolyása. Tehát nagyon fontos, hogy az ilyen betegeknél ezzel a terápiával már néhány hét alatt is jelentős javulást lehet elérni. És jó tudni azt is, hogy 2000-ben kapott ez a Weimar Intézet egy állami ajánlást a New Start életmód egészség megóvó programjának a támogatására, tehát ezt országosan elismerték, ezt a munkát, ami itt folyik ebbe az intézetben, és állami elismerést kapta. Úgyhogy ez is azt hiszem, hogy hatalmas dolog, hogy egy ilyen területen az állam támogatást ad. És most nézzük be egy picit egy másik életmódközpontnak a működésébe. Erdélyben, a Marosvásárhely közelében található ez a Mezőménesi Életmódközpont, vagy Hergéliai Életmódközpont. És itt a honlapját láthatjuk, tehát ez bárki az interneten rákereshet, és részleteiben megnézhetjük azt, hogy milyen terápiákat kínálnak, erre lehet jelentkezni az ő turnusaikra. Akár még Marosvásárhelyre még repülőjárat is van Magyarországról, tehát egy óra, másfél óra talán maximum el lehet jutni hozzájuk, és részt lehet venni. A 10 napos turnusaik vannak ott is, és itt a honlapon mindezt megtalálhatjuk. És gyakorlatilag itt nem szeretném részletezni, de hasonló eredményeket értek el, mint a Weimári intézetben, vérkoleszterin szint csökkenését, vércukorszint csökkenést, vérnyomás csökkenést, testsúly, túlsúlyból leadtak betegek, dohányzásról sikerült leszokniuk többeknek, és ugye ezeknek nem volt egyéb mellékhatásuk, illetve nem volt mellékhatásuk. Szívkoszorúér betegségek javultak. És örülhetünk annak, hogy létezik az Eleki Életmód Központunk, ahol szintén hasonló eredményeket érnek el, azonos terápiával. Az ő eredményeik is nem sokára úgy tudom, hogy publikusak lesznek, és hasonló ilyen statisztikai kimutatást is és láthatunk tőlük, már dolgoznak ezen, tehát reméljük, hogy az ő adataikat is feltehetjük ide a többi életmódközpont adatai közé. A Mezőménes Életmódközpont elérhető itt ezen a címen, és szeretném javasolni a megnézésre, aki még ezt nem ismeri, nem látja, lehet egy videószemináriumra jelentkezni, ami több részes, és az intézménynek a vezetője, orvos vezetője tartja ezeket a közel fél órás, tehát nem olyan nagyon hosszú előadásokat, és magyar nyelvre is szinkronizálják, le van fordítva, tehát érdemes itt is tanulni, ebből is tanulni. És szeretnék még megemlíteni egy másik életmódközpont, ez a Jucsi Pánzi. Ők is elérhetők a honlapon. Láthatjuk itt, hogy mekkora ez az intézmény, több hektár nagy erdőterület veszi körül. és hasonlóan foglalkoznak betegek gyógyításában, illetve a kezelések oktatásában hallgatókat képeznek. A Jucsi Pánzsi Intézet két korábbi orvosáról láthatunk itt egy régi fotót. Ez az intézmény 1970-ben jött létre, illetve ez a házaspár Agatha Thresh és Kelvin Thresh indították el. És nagyon szerény körülmények között indult. Kezdetben a saját házukba hívtak be betegeket, mert nem voltak elégedettek azzal, ahogy az akkori orvoslás a betegeket gyógyította, és elkezdték kutatni azt, hogy lehet egyszerű gyógymódokkal, amelyeket az Isten adott az embernek, amelyek a Bibliában, illetve Ellen White írásai által hozzáférhetőek, hogy ezekkel hogyan lehet gyógyítani. És egy ilyen 200 hektáros farmot vásároltak, és ebből a kezdetből indult ki. És azt tapasztalták, hogy sokkal jobbak voltak az eredményeik, több időt és erőt igényeltek ezek a terápiák, de az eredmények pedig tartósabbak, stabilabbak, mellékhatások nélküliek voltak. És nem csak testi gyógyulást tudtak elérni a betegeknél, hanem lelki megújulást is együttesen a fizikaival. Itt a képen Agatha Thresh-nek néhány fiatalabb kori, majd idősebb kori képét látjuk, és a magyar nyelven megjelent könyveiket, a BIK kiadónál megkapható könyveik, természetes gyógymódok. Nagyon-nagyon javaslom ezt is, hogy legyen meg mindegyikünknél a könyvtárunkban, hogyha valaki beteg saját családunkban, vagy ismerősök között, akkor vegyük le a polcról, és megnézhetjük, hogy a betegségben ők mit tapasztaltak a szanatóriumokban, mit ajánlanak egyszerű gyógymódokat, amivel házilag otthon is tudjuk enyhíteni, gyógyítani a betegségeknek a nagy részét. És ugyanígy egy könyv született a kis gyermekeknek a gyógyítására is. Aztán a vegetáriánus táplálkozásról, táplálék allergiákról, a cukorbetegségről, magas vérnyomásról, a rákbetegségről, és külön a koffein és egyéb más alkaloid tartalmú csábító italokról, ételekről, csokoládékról is született egy könyv. A jelenlegi orvosa, vezetője a Jucsi Pánzi Életmód Központnak, Mark Sandoval. Az ő videóit is megtaláljuk az interneten, érdemes ezeket is meghallgatni. Nagyon jó néhány perces, 4-5 perces ezek a videók, amiket lehet látni. És a témája az, hogy a gondolkodás, ahogyan gondolkodunk, hogy az mennyire befolyásolja a testünk állapotát, a betegségek gyógyulását, vagy romlását, a remény, a hála érzései. Tehát jó, hogyha ezt is tudatosítjuk magunkban, hogy a gyógyulás egyik fontos feltétele az, hogy a remény, a gondolkodás, a helyes gondolkodás. És gondolom, hogy a képen levő Horsley doktort is többen felismerjük. Itt Magyarországon ő volt az, aki az Eleki Életmód Központ beindításában több éven keresztül segített, egész családjával ide költözött, több évig itt éltek, és őtőle is van néhány videó a YouTube-on, tehát ezeket is meg lehet nézni. Egy orvosházán elhangzott előadás, akkor a zsírokról, olajokról és az allergiákról találtam ezt a néhányat, de még lehet, hogy még többet is lehet találni tőlem. Most jelenleg visszament az Jurcsipázi életmód közben, központban, és szintén ott dolgozik, ahol régen. És az Eleki Életmód Központ, amit remélem, hogy mindannyian jobban ismerünk, Pásztor Judit, az egyik orvosa, és Demény János is időnként besegít az Életmód Központba, illetve a Kovács Zsolt és a felesége, és az ő előadásaik is megtalálhatók a YouTube-on. Még hogyha az előadások címét beírjuk, már úgy is előjönnek az orvosok nevét és az előadás címét, és akkor már előjönnek a videók. Illetve még a Light Channel erdélyi adását, sorozatait szeretném még megemlíteni. Itt is számtalan egészségügyi témájú videót nézhetünk. És akkor szeretnék ezekről az elvekről, alapelvekről, az életegészség alapelveiről egy kicsit bővebben beszélni. A táplálkozás lenne az első téma, és ismét vissza kell menni ehhez a Bibliához, hogy megértsük, hogy Isten mit is ajánlott nekünk, mit tanácsol nekünk. Ő a teremtőnk, nyilván ő tudja a legjobban, hogy mi az, ami javunkra válik. A Biblia elején, a Mózes első könyve első fejezete 29. versében olvashatjuk azt, hogy íme nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek eledelül. Tehát a magvak, a gabona és egyéb magvak, és a gyümölcsök, amit az Isten a teremtéskor ajánlott, ezek a legészségesebbek. Mi azt látjuk, hogy nincsenek közte az állatok. Az Isten az állatokat nem evés céljára teremtette. És a bűneset után viszont még kiegészült ez a tápláléksor. A Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. versében olvashatunk arról, hogy egyed a mezőnek a füvét, tehát ebbe beletartoznak a zöldség növényeink is, és mivel a bűneset után vagyunk, tehát itt valószínűleg a szükség van a gyógyító növényekre is, tehát a gyógynövények is feltételezhetően ide tartoznak. Nézzük a táplálkozás szerepét, kérdését. Mindannyian jól ismerjük azt a mondást, hogy az vagy, amit megeszel. Tehát amilyen anyagokból, ami a táplálékunk, azokból áll a szervezetünk, azokat dolgozza fel, és ha egészséges ez az alapanyag, akkor jól épül fel a szervezetünk, erős lesz, és működik megfelelően. Ha már az alapanyag sem a legjobb, akkor nem várhatunk igazán egészséget. Tehát nagyban meghatározza az életminőségünket az, hogy mit eszünk. Na most viszont azt jó azért, hogyha tudjuk, hogy sajnos ezt az orvostudomány nem igazán tanítja. Tehát az orvosok úgy tanulnak gyógyító tudományokat éveken keresztül, hogy a táplálkozás hatása, az a táplálkozás hatásáról nem nagyon beszélnek, annak a szervezetünkre gyakorolt szerepét nem ismerik. Tehát ha mi elmegyünk egy orvoshoz és kérünk a betegségünkre vonatkozó tanácsot, akkor nem számíthatunk arra gyakorlatilag, hogy ilyen alapelvszerű, egyszerű, természetes gyógymódokkal tudnak bennünket segíteni. Tehát tudjuk, hogy erre ezzel számoljunk.
Tehát nagy részét el lehetne kerülni ezekkel az egészséges alapanyagok fogyasztásával a betegségeknek. Itt is ezeket említettem, hogy mit ajánlott Isten, arról van szó ezeken a képeken. És mi ezzel szemben a hagyományos magyar étrend? Az általában sok húst, zsírt, sok kalóriát tartalmaz és kevés növényi rostot. És emellé vannak még a sokszor a gyakori rossz étkezési szokások, a főétkezések közötti nassolás, aztán esti bőséges evés. Tehát sok-sok minden rontja az egészséget. Jó ezeket megismerni és korrigálni. Az orvosi kutatások ma már az orvostudománynak az egészséges tudomány része, az igaz tudomány része, az már ezt alátámasztja. Azzal kell számolnunk sajnos a tudományok területén, hogy ott is van egy része, ami az ellenség, a sátán belecsempészett olyan dolgokat, amelyek nem állják meg a helyüket. A Biblia beszél arról, hogy van egészséges tudomány és nem egészséges, azaz hazug tudomány. Tehát ezzel számolnunk kell az életben, hogy az orvostudományban is van olyan tudomány rész, ami szinkronban van a Biblia által leírtakkal, de nem minden tudomány, orvosi tudomány van ezzel szinkronban. És tehát ez az orvostudomány része már felfedezte azt, hogy a növényi étrend, a vegán táplálkozás az, ami a legegészségesebb, és ez különböző betegségekkel szemben is védelmet nyújt, például a vastagbélrák és egyéb rákfajtákat meg lehet előzni, szívinfarktust, agyvérzést, csupán ezzel, hogy valaki növényeket eszik, és minél több növényt, és kevésbé feldolgozottan. És egyre több helyen most már ilyen vegán szakácskönyvet is meg lehet kapni. Szeretném itt felhívni az Eleki Életmód Központnak a szakácskönyvét, amely nem olyan régen jelent meg. És ezek az egészség elveit is bemutatják, részletezik, és recepteket is, ötleteket is adnak a egészséges táplálék készítéshez. Reméljük, hogy az emberek többsége azért eljut addig a gondolatig, hogy na akkor jó lenne változtatni ezek után, ha már látom, hogy beteg vagyok, és valamit módosítani kellene, változtatni kellene. Hogyan is kezdjük? Ugye az a döntő, hogy minél több friss gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk egy-egy étkezésnél is. Persze nem együtt a gyümölcsöket, a zöldségeket, hanem reggelire célszerűbb, vagy jobb a gyümölcsöt enni, az édesebb, szénhidrátban gazdag gyümölcsöket enni, délben a zöldségféléket, és a vacsora pedig legyen a legegyszerűbb, a legszerényebb. És aztán figyeljünk arra, hogy ne legyen, minél kevésbé legyen feldolgozott, finomított élelmiszer, a teljes kiörlésű gabonaféléket és a nem gabonákat, köles, hajdina, amarant, kinoa, ilyeneket részesítsünk előnyben. A kevés olajos magot is szükséges naponta elfogyasztani. Tudjuk, hogy a vitaminok egy része felszívódásához szükséges, egy kis maréknyi elegendő naponta. És jó, hogyha Egyáltalán nem használunk cukrot az ételek kiegészítéséhez. Olajat is csak nagyon-nagyon mértékkel, inkább a magvak formájában adjuk az ételhez, és sót is minimálisat. És ugye fontos, hogy a főétkezések között ne együnk semmit, hiszen a gyomornak is pihennie kell, és fel kell készülnie a következő emésztésre. Fontos az, hogy rendszeres időkben együnk, ne össze-vissza. Tehát ezeket jó, hogyha lépésről lépésre ezeket meg tudjuk valósítani. A következő az egészséghez vezető alapelv a mozgás. Erre is szükség van, hogy rendszeres legyen, heti minimum háromszor, és intenzív izzadásig eljutni. A testünk mozgásra van teremtve, tehát anélkül az egyes életfolyamatok nem működnek megfelelően. Csökken a fizikai teljesítőképességünk, ellenálló képességünk is, hogyha nem mozgunk. És nem szabad sajnálni erre az időt, mert ez megtérül, ez az időbefektetés. Érdekes Rousseau mondása, hogy minél gyengébb a test, annál többet követel, minél erősebb, annál engedelmesebb. Tehát a rajtunk is múlik, hogy erősödjön ez a szervezet, és mozgással lehet erősíteni, testedzéssel. A helyes testmozgás legfőbb feladatai csont- és izomerősítés, tüdőt is erősíti. Tudjuk, hogy ebben a járványban is mennyire fontos, hogy a tüdőnk minél erősebb, egészségesebb állapotban legyen. A vírust legyőzését, és ha valaki elkapja ezt a vírust, abban is sokat javít, hogyha ha jó állapotban van, jól működik a tüdőnk, ha egészséges. Aztán a szív- és érrendszert is erősíti, csökkenti a pulzus számot, vérnyomást, a vérkeringés javul, a vér- és nyirokrendszert megmozgatja, erősödik az immunrendszer, jobb a közérzetünk, csökken a lelki feszültség, depressziót old, javul az emésztés, értelmi erőket is megmozgatja, segíti. És ugye nem utolsó sorban a túlsúly is elkerülhető a mozgással. Tehát itt is hol kezdjük a mozgást, a tornát? Tehát célszerű olyan testgyakorlást választani, amit örömmel végzünk, amit szívesen végzünk. Lehet az akár a kertészkedés is, vagy egy egyszerű séta is sokat jelent naponta, de minimum fél órát azért szálljunk erre, és egy élénkebb tempóban. Fontos az is, hogy ne terheljük a kezdetén nagyon magunkat, csak fokozatosan növeljük a elérendő célt, és a szervezet jelzéseire is jó odafigyelni. Kerüljük el azt, hogy teljesen kimerítjük a szervezetünket. A következő egészség alapelve a víz, a folyadék. Testünk átlag 60% a vízből áll, ezért lételemünk a megfelelő vízháztartás biztosítása. Tehát fontos, hogy bőségesen igyunk, rendszeresen, és ne várjunk addig, míg megszomjazunk, mert az már jelzi azt, hogy kevés a szervezetben a víz, a kiszáradáson elindult. És szükséges a feltöltött állapot az optimális szellemi és fizikai állóképességhez. Rendszeres, tiszta víz a legfontosabb. A ételekben elfogyasztott folyadék is jó, de a naponta ez a másfél-két liternyi folyadékban a víz legyen a legtöbb. Az étkezések között jó, hogyha iszunk vizet, akár citromot is, ha citrommal is kiegészítjük, az még plusz C-vitamint is jelent a szervezetünk számára. De ásványvizet azt ne fogyasszunk, mert ezek a szénsavas, illetve bocsánat, a szénsavas vizet ne fogyasszuk, ásványvizet is csak mértékkel, és a cukros italokat hagyjuk ki a fogyasztásból. Tehát az élet nem létezhet víz nélkül, a minden sejtünk működésére szükség van. Az emésztéshez, a test hűtéséhez, vérkeringéshez, izmok összehúzódásához, a salakanyagok eltávolításához, oxigén felvételéhez, tehát de ebben is azért a túlzást is kerüljük mértékkel. Egy felnőtt embernek naponta egy másfél-két liter vizet szükséges meginnia, de természetesen ez attól is függ, hogy milyen évszakban vagyunk, nyáron szükségesebb többet inni, vagy ki milyen munkát végez. Egy melegben elvégzett munka az is több folyadékvesztéssel jár. És a rendszeres vízivással olyan panaszokat lehet megelőzni, mint a fejfájás, alacsony vérnyomás, vesehomok, epehomok képződés. Tehát sok minden múlik az attól, hogy mennyi vizet fogyasztunk. Hol kezdjük itt is a víz nagyobb mennyiségű fogyasztását? Jó, hogyha minden reggel egy-két pohár vízzel indítunk, és azt is tudni kell, hogy étkezés előtt már egy fél órával ne együnk, mert, vagy ne ígyunk, bocsánat, mert akkor felhigulnak az emésztőnedvek, illetve egy fél óra után ne ígyunk. Tehát fél órával előtte ihatunk, de később már közvetlenül étkezéskor ne ígyunk. És egy órával étkezés után a legjobb az emésztés elősegítése érdekében. Tehát reggel és ebéd között is ígyunk legalább két pohár vizet, majd ebéd és vacsora között szintén kettőt, és kora esti órákban is. Lefekvés előtt is jó inni, ugyanis éjszaka ugye nincs folyadékbevitel, tehát akkor a vér valamennyire besűrűsödik, és a trombózis veszély is nagyobb, hogyha kevés a folyadék. Bár ha este iszunk, akkor nyilván sokan azt mondják, hogy na, akkor vécére föl kell kelnünk, de hát azt hiszem, hogy ez még mindig a kisebb baj, mint hogyha valami trombózis kialakul a szervezetben. És fontos az, hogy megismerjük az egyszerű vízterápiákat, a hidroterápiát, hogy külsőleg hogyan alkalmazhatjuk különböző egyszerűbb betegségek gyógyításában, meghűlés, torokfájás, például fejfájás. Ezekről a terápiákról majd március 2. szombatján a Somogyi Lehel fog bőségesebben, részletesebben beszélni. A következő alapelv a napfény. Az élet nem létezhet napfény nélkül. A növények, az állatok, az ember élete mind a napfénytől is függ. Segíti az egészség megőrzését, és sok betegséggel szemben megvéd. Ezekben az életmód központokban is a napfény hatása, kihasználása az egyik legfontosabb terápiás eszköz. És már a második világháborúban világháborúban is megfigyelték, hogy azok a katonák, azok a sebesült katonák, akiket a napfényes udvaron helyeztek el, sokkal gyorsabban gyógyultak, mintha akik a fedett térben voltak, akiket ott kezeltek. Tehát használjuk ki a napfény hatását, és most már tavasszal egyre többet lesz valószínűleg az időjárás is olyan kedvező, hogy kimehetünk a szabadba a napra. A napfény egyrészt a hangulatunk is ugye sokkal jobb, hogyha süt a nap, csökkenti ezen kívül a nyugalmi pulzus számot, erősíti a szívizmokat, növeli a szív teljesítményét, segít a vérnyomás normalizálásában. Tehát ilyen sok-sok mindent köszönhetünk a napfénynek. Aztán a D-vitamin termeléséhez is fontos, és a D-vitamin szintézisben viszont a koleszterin csökken, koleszterinből készül. Tehát a koleszterin, magas koleszterin szintet is csökkenti a fényterápia. Erősíti az immunrendszert, fokozza a vörösvértestek oxigén szállító kapacitását, fehérvérsejtek hatékonyságát a vírusok elleni küzdelemben, növeli a falósejtek számát, erősítve ezáltal a testünk védelmi rendszerét, testi-lelki gyógyulást erősegíti, javítja az izmok működését, megvéd az angolkortól, a csontok kalcium készletének elvesztésétől, ugye fertőtlenít, antibakteriális hatása is van, gombaölő hatása. Hát sajnos azt lehet mondani a mi századunkra leginkább, hogy nagyon sokszor bent tartózkodunk a lakásban, a munkahelyen is, számítógép, vagy otthon a televízió mellett tölti sokan az idejük egy jó, jelentős részét, pedig a szabadban, a friss levegőn, a napsütés hatásait is jó lenne felhasználnunk. Tudjuk, hogy nincs már annyira az ózonrétegnek, a földünket körülvevő ózonrétegnek olyan védő hatása, mint régebben volt, vékonyabb már ez az ózonréteg, tehát nem mindegy, hogy mikor napozunk. A délelőtt 11 óra és délután 5 órai időpontokban már nincs a napnak perzselő hatása, káros hatása, tehát akkor érdemes inkább kimenni a napra. Fontos a szemünket is védjük az erős napfénytől, egy jó napszemüveggel, és kerüljük azt, hogy a bőrünk leégjen, mert ez pedig a rákos bőrbetegségeket segíti elő. A napvédő krémeket is jó, hogyha nem használjuk, mert több olyan anyag is lehet benne, ami káros. Inkább öltözzünk úgy fel, hogy megelőzzük a leégést. Hol kezdjük a fényterápiát? Jó, hogyha minden nap tudunk kint tölteni egy kis időt a levegőn, a napfényen, és az is fontos, hogy a lakásunkban is minél inkább engedjük be a napfényt. Következő életelv a mértékletesség. Azért, hogy a testünk valamennyi képességét legjobban ki tudjuk használni, összhangban kell élnünk a természet törvényeivel. Fontos a mértékletesség vagy az önuralom, ami ennek elérésében segít. És mit is jelent mindez? Hogy ami káros, azt attól teljesen tartózkodjunk, de viszont azt, ami hasznos dolgok, abból is fontos egy határt szabni, egy mértéket tartani. A legtöbb életmódbeli betegség a mértéktelen életvitel következménye. Nem csupán a táplálkozásra, de az élet minden területén fontos a mértékletességet gyakorolni. Az önuralom az élet minden önuralomra az élet minden területén szükség van. A mozgást se vigyük túlsúlyba, a munkát se vigyük túlsúlyba, pihenésnek is szerepe van. A változtatásod pedig a legjobb motiváció, ha megértjük a függőségeknek a romboló hatását, és ezzel szemben Isten igazi természetét, aki tud segíteni minden függőség, minden szenvedélytől megszabadulni. Hol is kezdjük a mértékletességet, az önuralmat? Figyeljük meg a szokásainkat, és ha látunk, hogy nem jó szokás, és több hétig is tüneteltetni tudjuk, akkor nincs szó még függőségről. Ha helytelen szokásunk van, és túl vagyunk több hetes tüneten, akkor tovább is jó, hogyha tudjuk ezt folytatni. Tehát ezt ki is próbálhatjuk, hogy mennyire függünk bizonyos szokásoktól. Ha nem bírunk nélküle meglenni napokon vagy heteken keresztül, akkor ezen szükséges ez egy változtatni a függőségen, és ezen ezt legyőzni. Egyik ilyen például az, hogy a nassolás, az is egy rossz szokás, de ha meg tudjuk tenni azt, hogy kerüljük a konyhát, az étkezések közte, akkor már is egyszerűbb a dolgunk. Ne legyen közelünkben, amikor dolgozunk, ennivaló, és egyéb ilyen technikákkal lehet segíteni ezt, hogy meg tudjuk állni a nassolást. Bátoríthat bennünket az, hogy ha jó szokásokkal tudatosítjuk, hogy mit nyerhetünk, és tudhatjuk azt, hogy Isten mindig tud segíteni a rossz szokásoknak a legyőzésében, de a mi munkánkat is hozzá kell adni, a mi erőnket is be kell dobni a cél érdekében. Következő alapelv a levegő. A testünk minden egyes sejtjének szüksége van az oxigénre, ennek a segítségével szabadítja fel a tápanyagokban tárolt energiát. Oxigén nélkül a sejtek rövid időn belül elpusztulnak. Tehát alapvető az oxigén. Érdemes azt is átgondolni, hogy a Földünk atmoszférája az hogyan is biztosítja a számunkra az életünk alapját, az oxigént. A Föld tömege és mérete között olyan összhang van, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy a bolygónk fogva tudja tartani az atmoszférát. Mert hogyha a Földünk mérete kisebb lenne, akkor a gravitációja túl kicsi lenne, akkor nem tudná megtartani ezt a légkört. Tehát ebben is láthatjuk azt, hogy nem lehet véletlen műve a Földünk megalkotása sem. Az evolúciós elmélet tarthatatlan, ha ezt átgondoljuk, hogy ilyen apróbb dolgok, egy kisebb eltérés ebben az arányban is már is nem teszi lehetővé azt, hogy ez megvalósuljon. Azt arra is jó gondolni, hogy ideális az összetétele és mérete a földi atmoszférának is. Az oxigéntartalom 21% a légkörben. Ha ez a mennyiség például kétszeres lenne, az embereknél az oxigénmérgezés lépne fel, és tűzvész pusztítana. Vagy ha fele akkora lenne, akkor viszont kevés lenne a sejteknek az oxigén ellátásához, és a tűz nem égne. Tehát itt is megvan az, hogy milyen határon belül kell ennek mozognia ahhoz, hogy az élet fenntartható legyen. Tüdőnk teljes kapacitásának sajnos csak egyharmad fele részét használjuk, ezért fontos erre figyelni, és megtanulni a helyes légzést, a mély légzést, nem csak felszínes venni a levegőt, hanem a hasi légzéssel tud nagyobb levegőmennyiség bekerülni a tüdőbe. A kevés oxigén az fáradtsághoz is vezethet, levertséghez. A memória az agy működését is gátolja, kreativitást, koncentrációt, tehát több ponton jelentkezik ennek a hatása. Az érzelmekre, akaraterőre, ítélőképességre, úgyhogy ezért is érdemes arra odafigyelni, hogy a testtartásunk megfelelő legyen, hogy mély levegőt vegyünk, és különösen, hogyha tiszta levegőn, ha kint vagyunk a szabadban, akkor minél többször mély légzéssel kerüljünk ki az elhasznált levegőt a tüdőnkből. Ilyen légző gyakorlatokkal lehet ezt erősegíteni, hogy felfrissüljünk. A gyakori az emberek ülő életmódja, és ebből következően egy ilyen nem megfelelő testtartás, és ez is gátolja a tüdők munkáját. Tehát, hogyha naponta néhányszor, egy-két percig mély lélegzetet veszünk, akkor ez már tapasztalni fogjuk, hogy felfrissíti a szervezetünket, és a stresszt is csökkenti. A nagyvárosokban élőknek nehezebb a helyzetük, mert ott szennyezettebb általában levegő, és ezért is jobb a vidéki élet. Ha valaki megteheti, akkor érdemes vidékre költözni emiatt is. De sajnos a városokban is szükséges ezért még szellőztetni is, akármilyen a kinti levegő, de a szobában viszont egy idő után elhasználjuk, és ezért még a kinti is valamennyire jobb. Hol kezdjük itt is a változtatást? Lélegezzünk mélyen az orron keresztül. Tudjuk, hogy ott hogy olyan nyálkahártyát és olyan az orr felépítése, hogy meg tudja szűrni a levegőt, felmelegíteni, nedvességgel teríteni. Tehát ne a szájon vegyünk a levegőt, és mély levegőt. Tanuljuk meg a hasi légzést, és amennyire tőlünk telik, kerüljük a szennyezett levegőt. És hát segítsünk azoknak, akik dohányoznak a leszokásban, hogy ezáltal sok-sok betegséget el tudnak kerülni. Következő fontos életelv a pihenés, fontos a megfelelő mennyiségű alvás, a gyakori testmozgás, a szellemi és testi egészség alapfeltétele a pihenés, az alvás. Hogyha valaki szellemi tevékenységet végez hosszú órákon át, akkor egy testmozgás az is pihentetőleg hat a szervezetre. Vagy fordítva, aki nehezebb fizikai munkát végez, az aki inkább egy kis megnyugvás, egy kis olvasás, lazítást jelent. A pihenés ideje alatt feltöltődik a szervezet energiával, regeneráló, gyógyító hatása van. Hevengyulladások, például tüdőgyulladás, vagy egyéb betegségek a pihenés hatására is sokkal jobban gyógyulnak, hogyha az ember elhanyagolja a pihenést. Fontos ebben is a megfelelő ritmus, tehát a munkával töltött aktív 6 nap és a 7. napi pihenés, a testi-lelki megpihenés, így vagyunk megalkotva, hogy ez a szervezetünk szükséglete. Például a szívünk is így működik, hogy minden összehúzódás követ egy rövid nyugalmi periódus, 1/10 másodperci. Tehát a szívnek is szüksége van ennyi pihenésre. Minden összehúzódás, elnyedés között, és az éjszakai pihenésre, az meg még inkább, és a 7. napi pihenésre is. Tehát, hogyha az ember valaki túlhajszolja magát, vagy különböző élénkítőszereket használ, koffeint, nikotint, egyéb dolgokat, ezzel ideig, óráig lehet, hogy elmúlik a fáradtság, vagy nem érzi a fáradtságot, de attól még nem frissült fel a szervezet, nem pihent a szervezet, és majd hirtelen jelentkezik a kifáradás, a túlfáradás. Tehát ezek nem pótolják a pihenést. A szervezetünk nem tud megfelelően működni kellő mennyiségű, minőségű pihenés nélkül. Tehát az éjfél előtti néhány órával való elalvás az sokkal többet jelent, mint hogyha éjfél után alszik valaki több órát. Tehát jó, hogyha ezt is figyelembe vesszük. Hol kezdjem itt is a változtatást? Ugye időt kell szánni, nem szabad spórolni, nem szabad ezt úgy gondolni, hogy na, ebbe időt takarítunk meg, mert ez valahol visszaüt. Jó odafigyelni a szervezetünk jeleire, jelzéseire, a kimerültség jeleire, és így tervezni a programjainkat. Ne legyen túlfáradás. És most szeretném még arról beszélni, hogy milyen a világon milyen orvosok képviselik ezeket az egészséges alapelveket, milyen kik azok, akik ez szerint gyógyítanak. Csak néhány orvos természetesen, szerencsére már egyre növekik az ő számuk. A képen Colin Campbell professzort láthatjuk, aki a magyar nyelven is olvasható Kína tanulmány könyvet nek az egyik szerkesztője, írója, és vele készített interjú is elérhető a YouTube-on. Érdemes, a könyvről lehet látni ott egy ilyen animált könyvajánlót, ami rövid, néhány percben elmondja azt, hogy miért is nagyon fontos ezt a könyvet mindenkinek megismerni, mi az, amire fény derült a Kína tanulmányon keresztül, amikor ezt 880 millió emberen elvégezték ezeket a vizsgálatokat Chuan Lai miniszterelnök idejében, az 1970-es években, és ez a nagy mennyiségű egészségügyi felmérési adat, ez rendelkezésre állt, és a több orvos, kutató nekilátott, és analizálta ezt az adat tömeget, és ebből kiszűrték azokat, amelyek bizonyos látható tendenciákat mutattak, és a hétköznapi ember számára is tanulságokat mutattak, és ezek olvashatók ebben a könyvben. Az életmódunkra vonatkozóan, hát érdemes ezt a könyvet megismerni. Ezeken a képeken, a baloldali képen a Caldwell eszőstány láthatjuk. Vele is vannak videók a YouTube-on. Ő egy kardiológus, és az egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással kezeli a betegeket, és súlyosabb szív, illetve érrendszeri elzáródások, betegségeket is nagyon jól lehetett ezzel gyógyítani. A jobboldali fotón pedig dr. Dean Orr is látható, aki szintén kardiológus és hasonló elvekkel gyakorol a terápiájában, gyakorló hasonló elveket használ a terápiájában. A dr. Neil Bernardot látjuk a képen. Ő is amerikai orvos, és sokat küzd, sokat harcol azért, hogy az Amerikában az egészséges táplálkozás, egészséges életmód elveit is elismerjék, mint a gyógyítás részét, és a cukorbetegségnél, a szív- és érrendszeri betegségnél, rák kezelésében is már a tapasztalatait elmondja, és nagyon jó eredményeket ért ezen súlyos betegségeknél is. Michael Greger látható a képen, aki szintén ilyen egészségreformer az orvosi területen, az egészséges, ezek az alapelveknek az alkalmazását propagálja, és sok-sok rövidebb videója van fent az interneten, egy része magyar nyelvre is le van fordítva, tehát azokat is érdemes meghallgatni, sokat lehet tőle tanulni. A képen Szabó Zoltán látható, az ő honlapja is elérhető, ő egy dietetikus, tehát nem orvos, a Pécsi Egyetemnek, a Pécsi Tudományegyetemnek a dietetikus tanára, és a honlapja a húson túl, és különböző cikkeket lehet az ő honlapján találni, a növényi alapú étrend hatásáról, a gyermekek növényi alapú étkezéséről, állati fehérjefogyasztás, tojás fogyasztás és a szív- és érrendszeri megbetegedések. Aztán az Amerikai Dietetikus és Táplálkozástudományi Akadémia állásfoglalása a növényi alapú étrendről, növényi alapú étrend és a sport, tehát sok-sok hasznos cikket olvashatunk tőle, és ajánlhatunk másoknak is, alátámasztva mindezzel azt, hogy igenis ezek az elvek alkalmazása, ezek hatékonyak, és gyógyítást nagyban elősegítik. Ehhez a témához szeretném ajánlani Vernon Fosternek az Új kezdet című könyvét, illetve dr. Gáspár Róbertnek az Egészség 8 alapelve, vagy a Természetes gyógymódok könyvét, Elian Ludington, Hans Dill, Életmódváltoztatás 7-ről 7-re című könyvét. És néhány filmet is szeretnék, ami az élelmiszeripar egészségügy helyzetéről ad képet. Az Amerikai Egyesült Államokban levő képet mutat, állapotokról képet mutat, de gyakorlatilag a magyar helyzet is nagyon hasonlít ehhez, tehát ezért is megnézhetjük. Az egyik a Jobb a villa a késnél, Forks over knives, a másik a Watts Hill, tehát mi az egészség. Ezek feliratozva vannak magyar nyelven, tehát érthetők. És most röviden szeretnék kitérni arra, hogy ezek a 8 alapelv alkalmazásának milyen orvosi vizsgálati eredményei jelentek meg arról, hogy ebben a járvány van a COVID-járványnál milyen javulást lehetett elérni ezen elvek alkalmazásával. Ezek cikkek, videók, amiket itt találtam és felsoroltam, tehát ezek is elolvashatók. Az egyik az, hogy a táplálkozás hatásáról, hogy a növényi étrend milyen gyógyító. Az ENSZ kimondta azt, hogy a kevesebb húsfogyasztás csökkenti egy világjárvány kockázatát. Aztán egy másik cikk arról, hogy a COVID-19 fókuszban az étrend, a növényi étrend megvédhet a COVID-19 súlyosabb szövődményeitől. Aztán a mozgás, a torna gyógyító hatásáról egy nem olyan régen jelent meg a Semmelweis Egyetem készített egy ilyen videót, hogy a milyen légzőizom tornával lehet a tüdőgyulladást megelőzni, legyőzni. A napfény hatásáról is itt olvashatunk egy cikket arról, hogy a 70%-kal csökkentheti a D-vitamin a COVID-19 halálozást. Tehát ez egy hatalmas szám, tehát 70%. Az, hogyha valaki ezt kihasználja a napfényt, illetve most a ilyen napfényszegény időszakban, téli időszakban pedig a D-vitamin mesterséges pótlására van szükség. Pihenés, alvásnak is nagyon fontos szerepe van az egészségben. Vírus ellen véd az alváshormon. Egy másik cikkben olvashatunk erről. Tiszta levegő fontosságáról. Aztán a gondolkodás szerepe az egészségben, ezt már említette a Mark Sandovaltól, és több alapelv használatának a gyógyító hatásáról beszél a Weimári Intézetnek az orvosvezetője, Neil Nidley, a koronavírus megelőzésben, és még egy a koronavírusos betegek otthoni ápolásáról a Pécsi Tudományi Egyetem tanácsai, mennyire fontos a D-vitamin, a szellőztetés, és ők a hasonfekvést is nagyon jól gyógymódnak látják. Egy honlapra is szeretném felhívni a figyelmet, ez a PROOF honlapja, ez az angol bizonyíték szóból, proof.hu. Nagyon sok az egészséges életmóddal kapcsolatos cikket tesznek föl, és vannak ilyen gyűjteményeik, ott a régebbi cikkeket is meg lehet találni. Állatvédelemről, a bolygó, környezetvédelem, recepteket is találunk. Például itt az egyik cikk re is szeretném felhívni a figyelmet, amelynek az a címe, a növényi étrend megvédhet a COVID-19 súlyosabb szövődményeitől. És hát ezt írják a cikkben, hogy igen. Vagy egy másik fontos terület, a mentális egészség, hogy a növényi étrend jelentősen javítja a mentális egészséget. Azt hiszem, hogy korunkban ez is egyre több betegségnek van kitéve, az agyi betegségek, a demencia, az Alzheimer-kor számának növekedését láthatjuk, tehát erre is jótékonyan hat a növényi étrend. És végül még röviden szeretnék a lelki békéről, a bizalomról, a hitről beszélni, hiszen ez is nagyon fontos része az egészségnek, lelki egészségnek, és a testi egészséget is jelentősen befolyásolja. Tehát egyaránt a gondolkodás, a lelki béke is kihat a testre, és a test állapota is kihat vissza a gondolkodásra, a lélekre is. Tehát ez is jó, hogyha figyelembe vesszük. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat, olvashatjuk ezt a példabeszédek könyvében. és a mai orvostudomány is már ismeri ezt, hogy mennyire összefüggenek a lelki és a testi betegségek, az úgynevezett pszichoszomatikus betegségeket már a tudomány is felismerte. Lelki békénk, bizalmunk a sorsunk felől, a jövőnk felől akkor lehetséges, ha megtaláljuk a biztos válaszokat az élet nagy kérdéseire. Mi a létezésünk értelme? Akarta-e valaki, hogy legyek, vagy csak a véletlen terméke vagyok? Tehát jó, hogyha ezekre a kérdésekre keressük a választ, és ha megtaláljuk, akkor pedig jó ezeket az elveket követni. Ha valaki teremtett, akkor mi volt az oka annak, hogy itt vagyok, mi a célja? Kapcsolatba akar-e kerülni velem az alkotóm, vagy nem érdekelem, nem érdeklem? Tehát tehetek úgy, és azt, amit csak akarok. Ugye ez nem így van. Mi az oka a rossznak, a gyengességeknek a világban és bennem? Tette ez ellen valamit, és ha igen, mit a teremtő? Tehát jó ezekre a kérdésekre is választ keresni, és találhatunk is. Véletlen lehet az élet, az univerzum rendje, a szabályok, a törvények, melyek alapján fennáll világ, mindenség. Vagy egy bölcs tervezettséget láthatunk. Egy a teremtőnek a kezenyomát, akinek üzenete van felénk. Lehet abból is látni, hogy a földünk helyzete milyen kivételes, milyen pontosan megtervezett, bölcsen megtervezett, hogy itt élet lehetséges ezen a bolygón, optimálisak az életfeltételek. És például itt van egy testvérbolygó a Vénusz felszínén, 500 fokos a hőmérséklet, és vannak olyan bolygók, ahol viszont nagyon hideg van, és olyan gázok, amelyek lehetetlenné tennék az életet, és itt viszont a mi földünkön minden adottság megvan ahhoz, hogy élhessünk, bár ennyire megrontottuk is a környezetünket, a klímát, de még mindig az élet fennáll. Isten a földet olyan távolságra helyezte el a naptól, hogy itt az élet lehetősége fennáll. A nap felszíne a hőmérséklet 6000 fok, és megfelelően melegíti fel a földet. Ha a nap forróbb lenne, akkor vagy túl közel lenne, lehez a távolság, akkor megégne a bolygónk. Vagy ha kevesebb hőt bocsátana ki a nap, akkor viszont nem kapnánk elegendő energiát. Hát Isten az optimálisan teremtette meg a napot is, a földünket is, a köztük levő távolságot is. A földnek éppen megfelelő a forgási sebessége. Ha a föld lassabban forogna, akkor a nap és az éjszakai oldal között szélsőséges éghajlati különbségek jönnének létre. A nappali oldalon a sokáig tartó besugárzás következtében elviselhetetlenül magas hőmérséklet uralkodna ki, az éjszakai oldalon pedig túlságosan lehűlne. Tehát ez sem mindegy, hogy milyen sebességgel forog a földünk. Aztán a Jupiternek, a naprendszerünk legnagyobb bolygójának az átmérője 11-szer nagyobb, mint a földé, tömege pedig több mint 300-szor akkora. És ennek a nagy-nagy tömegnek, a nagy gravitációnak köszönhetően képes eltéríteni azokat a meteorokat, amelyek bejutnak a naprendszerbe, és a Földre akarnának becsapódni. Tehát úgy működik a Jupiter, mint egy pajzs, a Földünket védi ezektől a meteoritoktól. És néhány tudósnak a gondolata. Minél fejlettebb egy tudomány, annál nehezebb elvetni egy teremtő és mindenható bölcsesség örök létezésének nyilvánvalóságát. William Herschel-től származik, aki csillagász, az Uranus bolygó felfedezője volt. És még egy kozmológus csillagász, Fred Hoyle. A fények közérthető magyarázata azt rúgja, hogy egy szuperintellektus működött, játszva a fizikával, kémiával, biológiával, és nem vakerők azok, amelyekről érdemes beszélni a természetben. És végül egy gondolat a Bibliából. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Zsoltárok könyve 8. fejezetéből van az idézet. Ezeken érdemes elgondolkodni, ezeken a imént felsoroltakon, a bolygónk helyzetén, a földünk optimális életviszonyain, és az, hogy nem csak a természetben vannak törvények, hanem a szervezetünk is törvények, szabályok szerint lett megalkotva, és az Isten megismerteti velünk ezeket a törvényeket, szabályokat, és ha ezeknek engedelmeskedünk, ha ezek szerint élünk, akkor egészség jutalmaz bennünket, hanem akkor ott jönnek a betegségek. Köszönöm szépen a figyelmet!